Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Megkapta a kormányalakítási megbízást Klaus Ioannis államfőtől Nikolae Csuke ügyvivő védelmi miniszter, akit a Nemzeti Liberális Párt, a Szociáldemokrata Párt és az RMDSZ alkotta nagy koalíció jelölt a posztra. Az államfő rövid sajtónyilatkozatban jelentette be, hogy a liberálisok által javasolt Csukának a megalakult szilárd parlamenti többség javaslatára adott újabb kormányalakítási megbízást. A tartalékos tábornok szerint az általa vezetett kormány az első Romániában, amelyik a programjába foglalta, hogy a GDP jelentős hányadát beruházásokra fordítja. Emlékeztetett arra, hogy a kormányprogram szociális intézkedéseket tartalmaz. A hárompárti koalíció, amely a nemzeti kisebbségi frakció támogatását is élvezi, jelenleg kétharmados többséggel rendelkezik a parlamentben, és így alkotmánymódosításra is képes. A koalíciós megállapodás szerint a Nemzeti Liberális Párt és a Szociáldemokrata Párt felváltva adja a kormányfőt, a cserére pedig másfél év múlva, 2023. májusában kerül sor. Akkor Marcel Ciolacu szociáldemokrata pártelnök foglalhatja el a miniszterelnöki széket. A szociáldemokratáknak 9, a liberálisoknak pedig 8 minisztere lesz. Az RMDSZ kimarad a miniszterelnöki tisztség rotációjából, ám cserébe a parlamenti mandátumoknál nagyobb arányban képviselteti magát a kormányban. A koalíciós pártok abban állapodtak meg, hogy az RMDSZ megőrzi a fejlesztési, a környezetvédelmi és a sportminisztériumot, amelyeket a korábbi jobb-közép koalíciós kormányban vezetett, amikor nem a parlamenti mandátumok 33%-ával rendelkező szociáldemokrata párttal, hanem a fele akkora parlamenti súlyt képviselő Mentsétek meg Romániát szövetséggel osztoztak a tisztségeken. A tisztségek elosztásának egyik elve az, hogy a pénzügyi és a közlekedési tárca, illetve a kormányfőtitkári tisztség mindig ahhoz a párthoz kerül, amelyiknek nincs miniszterelnöke. Az új kormányban lesz két új minisztérium, a turizmusért és a vállalkozásokért felelős minisztérium, valamint a családokért és ifjúságért felelős szaktárca. Utóbbit az RMDSZ javaslatára hozzák létre. Kelemen Hunor szövetségi elnök indoklása szerint Románia demográfiai gondokkal küzd, új családtámogatási politikára van szükség, ezért kezdeményezték és támogatták azt, hogy létrejöjjön egy családokért felelős minisztérium. A központi sajtó úgy tudja, a szociáldemokrata Gabriela Firea Bukarest volt főpolgármestere lehet a családügyi miniszter. Sajtóhírek szerint a turisztikai és vállalkozásfejlesztési minisztérium a liberálisokhoz kerül, és Robert Szijjártó fogja vezetni. Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője az elmúlt hetekben a kormányalakítási tárgyalássorozat valamennyi fordulóján részt vett. Vele beszélgetünk a válság feloldásáról és az új kormány esélyeiről. Jó napot kívánok, képviselő úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, és én is köszönöm a lehetőséget.
Képviselő úr, kijelenthetjük, hogy révbe érte a kormányalakítás, nem tekinthető könnyű szülésnek ez, és bár előszeretettel példálózunk Németországgal, ahol hagyományosan több hónapig tartanak a kormányalakítási tárgyalások, még nagyon messze vagyunk attól a politikai stabilitástól, ami Berlinben van. A nagy koalíciót alkotó pártok Nikolae Csukát támogatják, az államfő ma őt is bízta meg kormányalakítással. Az ő személye garancia lehet a politikai stabilitásra?
Ezt nehéz így kijelenteni, hogy Csuk személye garancia lehetne a politikai stabilitásra. Itt szerintem sokkal nagyobb garancia lehetne az, hogyha a politikai alakulatok, amelyek alkotják ezt a többséget, felelősség teljesen viszonyulnak egymáshoz és az ország dolgaihoz is, és akkor esély van arra, hogy bekövetkezzen egy hosszabb időtartamra egy úgynevezett politikai stabilitás. Nyilván a miniszterelnöknek is nagyon fontos szerepe van abban, hogy hogy tud konfliktusos helyzeteket kezelni, ez egy nagyon fontos egy koalíciós kormányban. Láthattuk, hogy ebből azért a volt koalícióval adottak problémák, de egy ember nem jelenthet garanciát. Tehát ez bizonyos részben, bizonyos szempontból a miniszterelnökön múlik, és más szempontból pedig a politikai pártokon, a vezetőkön, azok, akik ugye egyes politikai pártoknak a vezetői jelen lesznek a koalícióban is, mármint a kormányban, Úgyhogy ez a fontos, hogy tudjuk kezelni ezeket az esetleges kényes kérdéseket. Nem lesz egy könnyű kormányzás, ugye itt két nagy párt és egy kisebb politikai alakulat képezi ezt a többséget. Szerintem sok szempontból nehezebb lesz, mint a volt koalíció. A szociáldemokraták nagyon határozott elképzelésekkel rendelkeznek, határozottan képviselik az álláspontjukat. Nem lesz könnyű szerintem bizonyos kérdésekben kompromisszumot kötni, de mindenképpen meg kell találni ezeket a kompromisszumokat, mert kompromisszumok nélkül ugyanoda fogunk jutni, ahova jutottunk a másik koalícióval.
Viktor Ponta egykori miniszterelnök a Digi 24 hírtelevízió vendégeként ma délután azt mondta, hogy ő nagyon rövid időt ad ennek a nagy koalíciónak, és főként azért, mert rotációban képzelik el a kormányfői tisztséget.
Hát itt ugye ez az a momentum, amikor Romániában megjelennek a nagyot mondó emberek, és akkor mindenki mond valamit. Valaki egy hónapot, ki kettőt, ki hatot, én most nem mennék bele ebbe, hogy most pont amit mondott a DJ-n vagy valamelyik tévében, szerintem ennek nagyon kicsi a relevancia és a fontossága is. Én nem szeretnék ebbe belemenni, nem tudjuk azt ebben a momentumban, senki nem tudja azt, hogy meddig fog tartani ez a koalíció, nagyon őszinték akarunk lenni magunkkal és az állampolgárokkal szemben. Ez mondom, attól függ, amit az előbb mondtam, a miniszterelnöktől és a koalíciós pártok vezetőitől függ az, hogy hogyan tudjuk ezt a koalíciós kormányzást gyakorlatba ültetni.
Ha már itt a nagyot mondásoknál tartunk, Ludovik Orbán a liberálisok egykori elnöke, akiből nyilván a frusztráció is beszél, hisz Florin Kücsú váltotta őt az elnöki székben, azt mondta, hogy Nikolaj Csuka egész életében vagy parancsokat osztogatott, vagy parancsokat hajtott végre. Ez nem áll messze a valóságtól, ez a kijelentés, bármi is legyen Ludovik Orbánról a véleményük.
Mit akart Ludovik Orbán ezzel mondani, nem tudom beszélni. Ludovik Orbán, ahogy én is mondta, egy frusztrált ember, ugye, őt kipaterolták a liberális pártból, ő nem fog jókat mondani erről a kormányzásról.
Az RMDSZ-nek nincsenek fenntartásai Csuka jelölésével kapcsolatosan?
De voltak fenntartásaik, és elmondtuk ezeket a fenntartásokat. Mi sem örültünk annak, amikor először felmerült a Csuka neve, ugye nem először merül fel, már volt egy elképzelés, amikor csak a liberálisokból és az RMDSZ-ből lett volna egy kisebbségi kormány, akkor is a Csuka úr vezetésével. Mi elmondtuk akkor is, hogy békeidőben azért elég különösnek tartjuk azt, hogy egy tartalékos katonatiszt legyen a kormányfő. Vannak a példák a történelemben, láttuk Eisenhower-t, láttuk De Gaulle-t, ugye, meg más példákat is tudnék mondani, szerencsétlenebb példákat is mondjuk a Románia történelméből, de azt mondtuk, hogy túl tudunk lépni. Ezzel nem hiszem, hogy le kéne ragadjunk ebben ennél az álláspontnál, és szerintem egy éles eszű elemző, nem hiszem, hogy az egész a mostani helyzetnek a sikerét ahhoz tudnák kötni, hogy most Csuka katona volt, és ezáltal ő csak parancsokat tud osztogatni, és parancsokat tud esetleg végrehajtani. Nem hiszem, hogy ezen áll vagy bukik a mostani koalíciónak a sikere. Nyilván, hogy ő nem egy profi politikus, ez igaz. Tehát, hogy a politikában nincsen olyan nagy tapasztalata. Nem tudnám azt megmondani, hogy az eddigi politikai pályafutása során mennyire alakult ki benne egy politikusi habitus, ezt meg fogjuk látni. De most csak erre az egy kérdésre redukálni, vagy erre az egy aspektusra redukálni ezt az egész helyzetet, és ebből a szempontból megkezdeni, szerintem az butaság.
Az RMDSZ kimarad a rotációs rendszerből, és bár többször elhangzott román közéleti szereplők részéről is az, hogy a szövetségi az egyetlen józan hang ebben a belpolitikai káoszban, és jó kormányfő lenne a szövetségnek a vezetője. Nyilván a miniszterelnököt az államfő nevezi ki, és nem a közéleti szereplők, ilyen értelemben itt véget is ér ez az eszmefuttatás, de attól még az a kérdés adja magát, hogy mi lesz az RMDSZ-nek a szerepe felvállaltan? A stabilitást kell biztosítsa a nyugit a tamponzónában?
Szerintem igen, lesz egy ilyen szerepe az RMDSZ-nek. Ugye már azt láthatjuk, hogy azért a két nagy politikai alakulat között van egy bizonyos fokú bizalmatlanság. És szerintem itt fog felértékelődni az RMDSZ szerepe. Továbbra is, mint ahogy a volt koalícióban, ebben is szerintem, ebben a koalícióban is az RMDSZ lesz a stabilitás és a ráció hangja. És az, hogy szerintem mindenki elismerte, az persze voltak mellékhangok, voltak olyanok is, akik kritizálták azért az RMDSZ, hogy túl sokat értünk el ezen a kormányalakítási tárgyaláson, de ezt másképpen ezt az eredményt nem lehetett volna elérni, hogyha nem értett volna egyet mindenki abban, hogy a volt koalícióban is az RMDSZ felelősség teljesen viszonyult a kérdések megoldásához, nem generált konfliktusokat, és nem próbált kiszorítani senkit a politikai mezőnkből, sőt, amikor a konfliktusok kialakultak, akkor a legtöbb esetben megpróbált közvetíteni. Ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy az RMDSZ most a jelenlegi kormányi koalíciós tárgyalásokon jó eredményt tudott elérni, nem csak nyilván az RMDSZ, hanem a közösség számára, tehát olyan eszközöket tudtunk megragadni a kormányalakítási tárgyalásokon, amelyek segítségével hatékonyan tudjuk képviselni közösségünket Bukarestben.
Hétvégén volt egy pontja a tárgyalásoknak, amikor úgy tűnt, hogy az RMDSZ feláll az asztaltól, a liberálisok maguknak szerették volna a fejlesztési minisztériumot, Kelemen Hunor azonban leszögezte, hogy a szövetség akkor megy tovább, ha megtarthatja a három minisztériumot, amit tavaly decemberben megkapott. Kelemen Hunor azt mondta, egyetlen dolog nem képzelhető el, hogy az RMDSZ díszlet legyen. Valóban feszült volt a helyzet a hétvégén?
Feszült volt, igen, egy adott pillanatban, de sikerült utána nagyon hamar ezen túlérni, pont azért, mert azért mi is emlékeztettük a liberálisokat ebben, ugye ebben az esetben, emlékeztettük arra, hogy azért milyen volt nekünk a viszonyunk a volt koalícióban, és azért, hogy az RMDSZ hogyan viszonyult bizonyos dolgokhoz, és akkor ők is jobb belátásra tértek. De persze, először azért nyilván voltak ilyen attitűdök a részükről, kicsit csikorgatták a fókat, ugye ez a liberális párt, ez mindig ez egy ilyen több szólamok párt, egy dologban megegyezel bizonyos vezetőkkel, akkor a háttérből jönnek más hangok. Nekem éppen az este volt a Digi TV-ben, volt egy purpárlém, egy vitám Falke úrral, aki most Európa Parlamenti képviselő, azelőtt Arad polgármestere volt, és ilyeneket mondott a tévében, hogy szerinte az tiszteletlenség volt az RMDSZ részéről, hogy meg akarta tartani a fejlesztési minisztériumot. Én elmondtam neki, hogy azt hiszem, hogy elfelejti azt, hogy az RMDSZ hogyan viselkedett az előző kormányban, egy-kettő pedig az előző koalícióban a liberális pártnak sokkal rosszabb volt a helyzete. Mert hogyha azt a három minisztériumot nézem, ahol komoly pénzalapok vannak, ugye ez a fejlesztés, az Európai Alapok Minisztériuma és a szállítás, ezen három minisztériumból a volt koalíciós egyesség alapján a liberális pártnak egyik minisztérium sem járt. Most pedig megkapták az Európai Alapokért felelős minisztériumot. Tehát ilyen szempontból nem is értettem a felvetés, egy abszolút buta felvetés volt a Falke részéről, de nyilván ő el is mondta, hogy ő nem a párt nevében beszél, hanem ez a személyes véleménye. De ezt lezártuk, ezt a fejezetet, tehát azt megértették, hogy az RMDSZ díszletként, ezt megértették a liberálisok is, megértették a szociáldemokraták is, a feszült pillanatok dacára megértették, hogy mi nem fogadjuk el a díszlet szerepkört.
Györgyi Falke egyébként azt mondta, ezt én sem értettem, hogy szerinte az a logikus, vagy az lett volna a logikus, hogyha a szociáldemokraták kapják a szállításügyi tárcát, a liberálisok a fejlesztését, az RMDSZ pedig az európai alapokét, viszont ennél meredekebbet is mondott, ha jól emlékszem, nevezetesen azt, hogy az RMDSZ és a szociáldemokrata párt alkut kötöttek, és azzal vádolta a Cseke Attila fejlesztési minisztert, Falke egyébként Arad volt polgármestere, hogy hátrányos megkülönböztetésben részesítette a városát.
Nem szerintem hülyeségeket beszél, elmondtam neki, hogy egyrészt hazudik, mert semmilyen külön egyességet az RMDSZ a szociáldemokratákkal nem kötött. Tehát minden tárgyalás, ahol arról tárgyaltunk a kormánystruktúráról, a kormányprogramról, minden tárgyaláson ott volt mind a három fél. Tehát ezek a vadászmesik, amikkel előjött fák, ezek meg semmilyen valóság alapjuk nincsen. Ő neki lehet, hogy volt egy személyes, nem tetszett neki valami ebben a történetben, nem tetszett az, hogy végül is milyen eredményt ér. Én nem értettem, mert a saját magának is ellenmondott, mert először kifejezte azt, hogy milyen fontos a helyreállítási alap a Románia fejlődése szempontjából, ugye ott van a 29,2 milliárd euró, amely ugye az Európai Alapok Minisztériumán keresztül kerül kivitelezésre és befektetésre Romániában, és akkor ők meg nem akarták ezt a minisztériumot, tehát önmagának is ellenmondott, én teljesen nem értettem az eszmefuttatását, de mindegy, vannak ilyen a politikában, amikor valaki egy adott pillanatban olyan dolgokat mond, amelyet a ráció eszközeivel nem lehet értelmezni.
Az, hogy szerinte az RMDSZ alkut kötött a szociáldemokratákkal, az abból indult ki, amikor Márcsel Csolákú szociáldemokrata pártelnök hétvégén leszögezte, hogy ha az RMDSZ nem lép be a széleskörű koalícióba, akkor az általa vezetett párt automatikusan kilép. Tehát ez mintha a visszhangja lett volna az RMDSZ kijelentésének.
Ez butaság, mert a szociáldemokraták azért mondták ezt, mert ők tudták nagyon jól azt, hogy szükség van az erre, azt, amit aztán a liberálisok is elismertek, tehát Márcio Csolákú itt mindenféleket lehetett olvasni a Facebookon, hogy most ez mire vezethető vissza, de ennek egy magyarázata van, nevezetesen az, hogy tudták azt Csolákújék is, ugyanúgy a liberálisok is, utána rájöttek arra, hogy az RMDSZ ebben a koalícióban is a stabilitás és a ráció hangja lesz, és tulajdonképpen egy egyensúlyt fog teremteni a két nagy politikai alakulat között az RMDSZ. Tehát ezt ezért mondta Csolákú, semmilyen összeesküvés elméletet vagy mögöttes tartalmat társítani, mert butaság.
Tehát lezárandó ezt a fejezetét a beszélgetésünknek, nem volt semmiféle privát találkozva a szociáldemokratákkal az RMDSZ részéről?
Nem volt semmilyen privát találkozó, csak olyan találkozó volt, jelezem alatt, a kormányprogramról és a kormány struktúrájáról tárgyaltunk, ahol mind a három fél jelen volt. Ezt megerősítette egyébként, hogyha nézte az esti műsort, a szociáldemokrata frakcióvezető is.
Igen, szerettük volna az ön szájából is hallani. Az új kormányban lesz két új minisztérium, a turizmusért és a vállalkozásokért felelős minisztérium, valamint a családokért és ifjúságért felelős szaktárca. Utóbbit az RMDSZ javasolta, és összecseng a legutóbbi Maros-Szentgyörgyön szervezett kongresszusnak a célkitűzéseivel. Ez már akkor cél volt, nyilván jelezte ezt az RMDSZ, csak nem gondolták, hogy ennyire hamar sor kerül egy ilyen új minisztériumnak a létrehozására. Mi lesz ennek a feladata?
A feladat ennek az, hogy olyan közpolitikákat dolgozzon ki, amelyek ugye utána a törvénytervezetek formájában a parlament elé kerülnek. Olyan törvénytervezetek, amelyek ösztönzik a gyermekvállalást, és ezt a negatív trendet a demográfiában megfordítják. Ez a lényeg, ennek erről beszéltünk a kongresszuson, ugye nem csak a kongresszuson, nagyon sok helyen beszéltünk erről a kérdésről. Ugye itt van egy vízióbeli különbség, a szociáldemokraták csak a gyermekpénz növelésével akarják ezt elérni, és mi azt mondtuk, hogy ez nem eléggé hatékony az a mód. Nyilván a gyermekpénzt az egy alkotmányos jog, az alanyi jogon jár minden gyermeknek Romániában, azt senki nem akarja megszüntetni, de hogyha tényleg a demográfiai kérdésekkel érdemben akarunk foglalkozni, akkor szükség van egy másik megközelítésre, szükség van olyan közpolitikák kidolgozására, olyan adókedvezményekre például, amelyeken keresztül el tudunk jutni oda, hogy a családokban megnő a gyermekvállalás iránti kedv. És ez a célja ennek a csomagnak, és ezért remélem a minisztérium önmagában az nem elég arra. Tehát, hogy az, hogy létrejön a minisztérium, az egy keret. De nagyon fontos az, hogy a minisztérium, és én remélem, hogy elfogadják azokat a javaslatokat, amelyeket mi már eddig meg is fogalmaztunk, és írásban is léteznek ezek a törvénytervezetek, és remélem, hogy a minisztérium ezeket felkarolja, és hamarosan ebből közpolitikákból törvénytervezetek és törvények lesznek.
Tehát számíthatunk a magyarországi sikeres családpolitikai intézkedések jó értelemben vett importjára itt Romániában?
Én nem kötném nem kötném Magyarországhoz ezt a kérdést, tehát Romániában is van egy demográfiai helyzet. Az, hogyha már máshol is orvosolták, és hogyha nem kell mondjuk a melegvizet feltalálni, hanem lehet inspirálódni, lehet oda más országok fele fordulni, ahol bizonyos sikereket értek el, de akkor nyilván hogy Magyarországról is lehet beszélni. De nem az a lényeg, hogy most a magyarországi politikának az importja történik, hanem az lenne a lényeges, hogy valami történjen ezen a téren, az utóbbi 15 évben semmi nem történt. Ezért lenne lényeges, hogyha valami most elindulna, nyilván ennek nem fogjuk látni egy egy-két éven belül a hozadékát. Tehát ez nem fog eredményeket produkálni egy-két éven belül, hanem ez egy hosszabb lejáratú terv, hosszabb időszak kell ahhoz, hogy tényleg eredményeket tudjunk számutatni.
Tehát az elkészült kormányprogramban hangsúlyosan szerepelni fognak a családtámogatási intézkedések is.
Igen,
zárjuk ezt
pontosan.
A tárgyalások kezdetekor borítékolható volt már, hogy a kormányprogramnak lesznek vitáspontjai, ilyen volt például az adórendszer reformja, a gyermekpénz, valamint a nyugdíj emelése, vagy az igazságügyi törvények. Ezek a kérdések megnyugtatóan rendeződtek az elmúlt időszakban, vagy csak elnapolták őket nyugodtabb időkre?
Hát nagy részük rendeződött. Itt a nyugdíj emelésre térnék ki egy kicsit részletesebben, mert nekünk itt egy más véleményünk volt. Mi azt mondtuk, hogy a kis és közepes nyugdíjakat kell megemelni, nem a nagy nyugdíjakat, mert itt az az elképzelés, hogy mindenkinek a nyugdíjat meg kell emelni. Először is különbséget kell tenni. Tudjuk, hogy a román nyugdíjrendszerben van két nagy rendszer. Az egyik az, amelyik a kontributivitáson, a hozzájáruláson alapul, ugye, és a hozzájárulás alapján számítják ki az állampolgároknak a nyugdíjat, és van a másik rendszer, ami nem a hozzájáruláson alapul, ami ugye a speciális nyugdíj, a köznyelven így nevezik, ezek a szolgálati nyugdíjak vagy speciális nyugdíjak, amelyeket nem a hozzájárulás alapján számítanak, és ezek óriási összegek, és most mondanék egy pár példát. A hozzájárulásos alapú rendszerben az átlag nyugdíj 1600 lej. Ha veszem a katonáknak az átlag nyugdíját, amelyik ugye nem a hozzájárulás alapján számítódik ki, ott már 3600 lej az átlag nyugdíj, tehát 2000 lejes különbség van a két rendszer között. És ha megnézem a bírák és ügyészek átlag nyugdíját, akkor ilyen horribilis összegeket látunk, 18000 lej a bírák és ügyészeknek az átlag nyugdíja, ha nem tévedek, azt hiszem, hogy 2019-es adat. Véleményünk szerint teljesen etikátlan az, hogy ugyanúgy álljunk hozzá, és ugyanúgy emeljük a 18000 lejes nyugdíjat, mint az 1000 lejes nyugdíjat, mondjuk, vagy akár az 1600 lejes nyugdíjat. És itt kialakult egy vita, ami még nem zárult le. Azt is kapcsán megegyeztünk abban, hogy 2000, tehát ez a speciális ügyészség, 2022. március 31-éig kidolgozunk egy törvénytervezetet, amely megszünteti ennek a tevékenységét, és létrehoz egy másik struktúrát. Most, hogy ez a másik struktúra, ez mi lesz, abban a részletekben nem mentünk bele, viszont abban belementünk, hogy a törvénytervezetet az úgy dolgozunk ki, hogy véleményt fogunk kérni a Velencei Bizottságtól, mielőtt beterjesztjük a paraméter, nyilván véleményt fogunk kérni a legfelsőbb bírói tanástól. Legfelsőbb bírói tanástól, mert úgy érzem, hogy őket is érinti ez a kérdés, tehát ki kell fejezniük a véleményüket, és a törvénytervezetet úgy állítjuk össze, úgy dolgozzuk ki, hogy az összhangban legyen a luxemburgi bíróság, az Európai Unió bíróságának az irányelveivel és a határozatával is, ami a SZIZS-re vonatkozott. Ezek benne vannak expressis verbis, ezek a mondatok a kormányprogramban. Még egy dolog volt, amit mi javasoltunk az adópolitika terén, és amit nem fogadtak el, nevezetesen azt, hogy a 100 millió euró feletti forgalmat elérő kereskedelmi társaságok, és ilyen azt hiszem van 365 Romániában, ha jól emlékszem, olyan kereskedelmi társaság, amelynek évi forgalma meghaladja a 100 millió eurót, ezek a kereskedelmi társaságok fizessenek be egy évi 1%-os szolidaritási adót 3 éven keresztül. Számításaink szerint ez 1,3 milliárd eurót hozott volna évente a költségvetésbe, és ezeket tudtuk volna használni nyugdíjemelésekre, különböző szociális juttatásokra, tehát nem kellett volna mondjuk kölcsönt felvenni, amely növelni a deficitet, vagy más forrásokhoz nyúlni a szociális kiadások fedezésére. Nem fogadták el ezt, legfőképpen a liberálisok ellenezték ezt.
Az RMDSZ egyébként az ön meglátása szerint tudta érvényesíteni a tárgyalásokon megfelelő mértékben a prioritásait, vagy a nagy pártok vitája elnyomta azokat?
Szerintem egy olyan, ha százalékban szeretném ezt kifejezni, én azt mondanám, hogy egy olyan 80%-ban tudta az RMDSZ érvényesíteni az álláspontját a különböző területeken.
Raluca Turcan, a liberálisok első alelnöke egyébként azt állítja, hogy a kormányalakítási tárgyalásokon résztvevő liberálisok elárulták a pártot és betarthatatlan vállalásokat tettek. Szerinte november 26-ától már nincs pénz a nyugdíjakra és a gyermekpénzre.
Igen, sajnos ez a liberális párt jelenleg olyan állapotban van, erre csak azt tudom mondani, hogy itt minden héten valaki árulásról beszél. Tehát ez már vicc, ez már egy olyan, mint egy Caracciali darabban. Én remélem, hogy átviszelik ezt az időszakot, és a politikai infantilizmust maguk mögött hagyják, és megpróbálnak politikai szempontból felnőni, újra felnőni. Ennyit szeretnék mondani Raluca Turcan kijelentéséről.
Egyébként mi kell ahhoz, hogy működjön ez a koalíció? Ugye ezzel kezdtük a beszélgetésünket, rá fogja nyomni, jól értem az ön szavaiból a bélyegét a jelenleg körvonalazódó kormányra a liberálisok belső köreiben dúló feszültség?
Rá fogja nyomni, biztosan. Tehát biztos, hogy bizonyos mértékben rá fogja nyomni a bélyegét, mert a liberális párt sajnos egy olyan állapotban van, egy megosztott politikai párt, ugye láttuk, hogy mi történt a tisztújításkor, láttuk, hogy ugye Orbán elment, utána elmentek mások is a liberális pártból, most ugye ehhez hozzájön Raluca Turcannak a kijelentése, tehát nem ülepedtek le a dolgok, és azért nagyon infantilisan állnak hozzá bizonyos dolgokhoz. Én megmondom őszintén, én nem félek, mert nem az én dolgom, de ha így folytatják, lehet, hogy a parasztpárt sorsára fognak jutni.
Florin Kücsú minden jel szerint nem lesz tagja a Csuka kabinetnek. Most itt spekuláció ez, nyilván mondhatja ön azt. Ez rá fogja nyomni a bélyegét a kormány tevékenységére? Nyilván Kücsú azt mondta, hogy ő őrködni fog a fölött, hogy a választóknak tett vállalások azok maradéktalanul be legyenek tartva, stb. Stb.
Ez is rá fogja nyomni a bélyegét. Nyilván, hogy az, hogy nem Kücsú lett a liberálisok részéről a miniszterelnök, tehát nem a pártelnök lett, az csak egy további erjedést fog előidézni sajnos a liberális pártban. Láttuk azt, hogy mit jelentett Orbán alatt is, mikor Orbán volt az elnök, ugye, és nem ő volt a miniszterelnök, utána lett egy új pólus Kücsú körül. Most valószínűleg ugyanez lesz, egy másik pólus kialakult Csuka körül. Nem kedvez ez nem a konszolidáció időszaka lesz szerintem a liberális pártban, hogy így fogalmazzak.
Talán biztosan kijelenthetjük most már azt, hogy a héten meg fog alakulni a Csuka kabinet, a parlament meg fogja szavazni az új kormánynak a tagjait. Mi kell legyen az RMDS szempontjából az első lépés, amit az új kormánynak tennie kell?
A költségvetés kiigazítás, kiegészítés. Ez az első lépés véleményem szerint. Ezt meg kell ejteni minél hamarabb, és nagyon hamar ki kell dolgozni a jövő évi költségvetés tervezetét.
A járványhelyzet kezelése az mennyire fog az új kormányra tartozni, vagy az ön meglátása szerint ez egyébként is most sinem van, és ment ez egyébként is az elmúlt két hónapban az új kormány nélkül is?
Nyilván, hogy az új kormányra is tartozik a járványügyet, de én úgy érzem, hogy a járványügyet az ideiglenes hatáskörre, vagy a korlátozott hatáskörre elnézést, a korlátozott hatáskörre rendelkező kormány is tudta kezelni.
A sajtóírek szerint az elkövetkezendő időszakban fog következni a két ház elnökeinek a
megválasztása,
valamint az is, hogy a szakbizottságokban a Mentsétek meg Romániát szövetség, azokat a tisztségeket, amelyeket eddig a Mentsétek meg Romániát szövetség tagjai töltöttek be, elosszva egymás között a liberális párt és az RMDS. Az RMDS-nek vannak célkitűzései ezt illetően, vagy amit adnak, azt elfogadják?
Arról nem volt szó, hogy az RMDS új bizottsági bizottságelnöki tisztségeket megszerezne. Valószínűleg mi maradni fogunk azokkal a tisztségekkel, amelyeket eddig is birtokoltunk. Itt kérdés, hogy itt alakult egy új többség. Ilyen értelemben újra kell szabni a parlamenti bizottságokat is. Itt a szociáldemokratákkal lesz egy... Én úgy értettem, hogy a képviselőházban a jogi bizottságot és a munkaügyi bizottságot szeretné magának. A szociáldemokraták a szenátusnál nem vagyok teljesen tisztában, de ott is feléptek bizonyos igényekkel, de végül is azt kell mondanom, hogyha egy új többség alakul ki a parlamentben, akkor ez egy természetes folyamat.
Zárásként, képviselő úr, visszatérnek a normálishoz közeli idők Romániában az elkövetkezendő időszakban, vagy azért fel kell készülniük a rádiósoknak, valamint a rádióhallgatóknak arra, hogy lesz itt még feszültség bőven a még idén is?
Én remélem, hogy valamennyire stabilizálódik a helyzet, valamennyire normalizálódik, de hogy teljesen stabilitás lépne fel, azt nem tudnék erre garanciát adni. Tehát erre azért nem fogadnék. Tehát, hogy lesznek még olyan helyzetek, amikor majd a rádióhallgatók is feszültséget fognak érzékelni a közéletben.
Ezekről a helyzetekről a Marosvásárhelyi Rádióban be fogunk számolni, de be fogunk majd számolni az új kormány sikereiről is. Csoma Botondnak, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetőjének köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm még egyszer a hallgatókat.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.